Szerintem a kutyát nem kiképezni kell. A kutyát nem oktatni kell, hanem a kutyát megérteni kell. Ott, ahol még a nagyszülő, meg a dédszülő is él, és szép kort megérnek, 15-16 éves kort megérő ősökkel találkozunk, onnan érdemes választani kölyök kutyát. Több olyan gazdánk érkezik, aki nem szól rá a kutyára. Tehát megtörtént eset, hogy a kutya eszi fel a zsebkendőt, és a gazda nem szól rá. A kutya nevelése az egy felkészülés az emberi kapcsolatok minőségi kezeléséhez.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok, különleges vendéget köszöntök a Neked ugatok podcast stúdiójába, Amerikából méghozzá, mert Jutka Terisz, vagy Szilágyi Jutka Amerikából, Washington mellől érkezett, ahol egy kutyaiskolát vezet, de erről szerintem a Jutka beszél bővebben. Nagyon örülök, hogy itt vagy, Jutka, szia!
Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szia, Gábor!
Jól mondtam, ugye? Washington mellett tevékenykedsz, és hát azért nagyon örülök annak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett, mert a ma uralkodó kutyás trendek, vagy nem is uralkodó, bocsánat, inkább úgy mondanám, hogy ami ma beszivárgó kutyatartási trendek, azért nagyjából az Amerikából érkező kutyás kultúra jeleit mutatják, és mi itt sokat beszélünk arról, hogy mi történik Amerikában, hogy kutyáznak Amerikában, hát ma első kézből meg fogjuk tudni, de mielőtt ebbe belekezdenénk, mert engem egyébként ez érdekel a legjobban, mielőtt belekezdenénk, létsz egy pár szót magadról, tehát hogy ilyen jól beszélsz magyarul.
Hát ez az anyanyelvem, úgyhogy remélem, hogy nem fogom sose elveszteni. 17 éves koromban mentem ki édesanyámmal, édesapám itthon maradt, de azóta, 1988 óta vagyok kint.
És szabad itt beszúrni azt, mert nevezetes édesapád van, akinek nagy tisztelője vagyok. Meg szabad tudni, és megkérdezhetem, hogy édesapád ki, mert hát nyilván én tudom, de ez is izgalmas lehet.
Igen, Szilágyi János. Gyerekkoromban egyébként mindig, amikor azt mondták, hogy az apukád a Szilágyi János, mindig mondtam, nem, én vagyok a Szilágyi János lány. Ki tudja, hogy ki lesz a végén a fontosabb, de azért ő a híresebb itthon. Szóval igen, egyébként apunak nagyon nehéz volt, amikor elmentünk, de azt mondta, hogy egyik szeme sír, másik meg nevet, mert tudta, hogy azért nem rossz helyre kerülök, de nagyon hiányoztam neki ezekben az első években.
És akkor 17 évesen pottyantál ki a Nagy Amerikába. Egyből oda, egyébként arra a környékre?
Én egy ilyen nagy kört csináltam, mert anyuval oda mentünk. Az első két év egyébként iszonyatosan nehéz volt, mert ilyen anyagi, egzisztenciális vízum minden szempontból minden a levegőben lógott. Bennlaktunk a városba, de úgy csináltam, mintha kinlaknék, hogy a jó iskolába tudjak járni, úgyhogy mindenféle érdekességek.
Mert hogy a kinlakók jártak a jó iskolába, vagy?
Hát az állami iskolák, tehát a nem fizetős iskolák akkoriban benn a városba nagyon-nagyon gyengék, sőt majdnem, hogy bizonyos helyeken veszélyesek voltak, úgyhogy anyu kitalálta, hogy valami ismerősének úgy csinálunk, mintha velük laknék ebbe a külvárosba, és akkor reggel metró, busz. És akkor, de meg főként a lebukástól való
tehát,
félelem.
Mentél egy kört?
Mi hát reggel ahelyett, hogy fölszedett volna az iskolabusz, vagy azon a környéken a tehetős gyerekeknek egyébként egy csomónak autója volt, úgyhogy sétáltam be, és mellettem úgy húztak el az autók. Úgyhogy az első két év az nehéz volt. Meg a édesanyámnak be volt mindenféle dolog ígérve, de ahogy igazából elégetett hidakat maga mögött, rögtön az összes ígéret füstbe ment, úgyhogy volt egy idő, amikor én többet kerestem a kutya sétáltatással, és a babysitteléssel, mint az anyukám a galériában, ahol dolgozott. Úgyhogy ez, nekem az egyetemtől kezdődött a jólét, ott kezdtem magam jól érezni.
És hogy alakult a pálya? Tehát kimentél 17 évesen, kint érettségiztél akkor.
Kint nincs érettségi, úgyhogy ezt megúsztam.
Te kint végezted a gimit?
Hát én össze-vissza, mert elkezdtem 3. október végén, visszajöttem nyáron, leraktam itt a 3. a vizsgákat, elkezdtem a 4. az Apácaiba jártam, és akkor megint októberbe visszamentem, úgyhogy ez ilyen rumlis volt. De aztán utána már normálisan végigjártam a 4 év egyetemet Iowában.
És mi lettél? Mikor nagy lettél?
Az a furcsa, hogy Amerikában ezek a liberal arts college-ban az ember egy kicsit megzavarodik, hogy igazából mit is akartam, úgyhogy én kulturális antropológiát tanultam. Egyetemen, aztán csináltam egy évig a Clintonnak AmeriCorps nevezetű programját, amilyen környezetvédelmi problémákon dolgoztunk kint Kaliforniában, ami egyébként egy nagyon izgi, nagyon jó év volt. Aztán dolgoztam a külügyminisztériumnak, mint kísérőtolmács, amit szintén nagyon érdekes volt, mert olyan helyekre elkerültem.
És milyen nyelven tolmácskodtál?
Hát természetesen magyar-angol. De ez pont akkor volt, amikor egy kicsit a magyarok szexisek voltak, mert ez volt 91-92.
Ugye nem azt akarod mondani, hogy most nem vagyunk szexisek, mert
hát egy kicsit el vagyunk jobban felejtve, de hát akkor voltak ezek a váltások, úgyhogy akkor non-profitokból egy roma képviselővel végigutaztam az országot, indián rezervátumokba. Uh-huh. Nagyon izgalmas helyeken jártam.
Elindult a pálya, és egyszer csak lett kutya. Vagy még hiányzik valami?
Kutya akkor volt itthon először, amikor a szüleim elváltak, és ilyen vigasz kutyám lett végül, pedig én körülbelül 2 éves korom óta rimánkodtam, hogy legyen kutyám, de helyette volt törött lábú süni, volt pinty, a néni, aki vigyázott rám, annál a kóbormacskát betanítottam, hogy a székeken ugráljon, meg leüljön, meg lefeküdjön, de aztán végül 11 éves koromban lett az első kutyám, aki a nagyon komoly név Frutira hallgatott, német juhász volt, és vele csináltam itthon a képzést, sajnos őt itthon kellett hagyni, amikor elmentünk, de amikor megházasodtam, az volt 98-ban, akkor az első dolgom volt, hogy kutyám legyen. Vettem egy könyvet, különböző kutyafajtákkal, végigolvastam, aztán rájöttem, hogy ne vicceljek, nekem német juhász kell. Úgyhogy az is lett. De aztán én mondjuk ez már a Harvard után volt, én csináltam egy graduate school, és úgyhogy nekem van egy public policy, környezetvédelemre koncentráló public policy képzésem, a mesterdiplomám. Úgyhogy én dolgoztam, mielőtt a gyerekek voltak ilyen környezetvédelmi témákban, de aztán otthon voltam sok éven keresztül a gyerekekkel, és aztán, amikor lett kutyám, másodszor, amikor a gyerekek már egy picit nagyobbak voltak, akkor kezdtem el úgy igazán kutyázni, mert akkor csináltam ezt a keresésmentést. Elveszett Alzheimer, kórosok, gyerekek, vadász, akinek eltörik a lába az erdőben, tehát ilyen
fajta. Ennek Magyarországon keresés. Nagy tradíciója van, több világbajnokot is adtunk ebben a sportágban. És azt tudom, hogy már, hiszen mi nem először találkozunk, és majd szerintem erről is ejtünk pár szót itt a beszélgetés kapcsán, és tudom azt, hogy mielőtt kimentél, fiatal lányként te már itt sportkutyás voltál, tehát már itt is komoly vizsgákat tettél a kutyáddal. Jól tudom ezt.
Ezt jól tudod, mert a Sashegyi kutyaiskolába eljártam, és ott végigcsináltuk a K1, K2, K3-at.
Akkor még így hívtál.
Igen.
Azóta több névváltoztatáson ment, tehát igen. És megérkeztél ki, jöttek az iskolák, elragadott az élet, lett egyszer csak kutyád, és hogy lett az, hogy történt az, hogy te oktató lettél? Milyen indítatásból történt, illetve mesélj akkor kérlek most már így a szakmai karrieredről, tehát hogy hogyan jutottál el oda, aki ma vagy, mert tudom azt, hogy egy nagyon jó menő intézményt igazgatsz, vezetsz, és rengetegen járnak hozzád. Hogy épült fel ez a rendszer? Hogy raktad össze?
2013-ban nekem az magánéletemben történt egy csomó változás, elváltam, újból házasodtam, és akkor volt az, hogy akkor most milyen fajta munkát fogok csinálni. Egyik oldalról ott volt nekem ez az iskolázottság meg a háttér, másik oldalról viszont egész gyerekkoromban ezt erről olvastam, állatorvos akartam lenni, etológus akartam lenni, úgyhogy kitaláltam, hogy most végre nagy kislány vagyok, azt csinálom, amit igazán szeretnék csinálni. Úgyhogy férjem mindig mondja, hogy ne szerencsének hívjam, de szerencsével lettek olyan partneri kapcsolataim, amivel ki tudtam építeni eléggé organikus módon, tehát nem hirdetésekkel, hanem elkezdtem kölyökkutya tanfolyamokat csinálni, és aztán ebből lett egyre több és több. Dolgoztam egy ideig egy olyan helyen, ahol ilyen ovi volt, tehát kutyaovi, tehát onnit sokat küldtek nekem, de aztán szerencsére eljött az a pont, amikor már megkérdezi a mostanában, aki jön hozzám, a szomszédot, hogy ő hova járt, ők engem ajánlnak. Tegnap kaptam egy e-mailt, hogy ültem az étterembe, és olyan szépen viselkedett ott az a nagyon szép kutyus, és akkor beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy miért viselkedik ez a kutyus olyan szépen, és akkor mondták, hogy hova kéne menni. Nekem mindig is lelki ügyem volt, hogy jól neki kezdeni a kutyusokat, úgyhogy én nekem ugyan vannak mindenféle másfajta óráim is, de igazából mindig is a kölyökkutya oktatásra összpontosítottam. Mert annyival egyszerűbb és annyival könnyebb jól nekiindítani a kutyusokat, mint később korrigálni problémákat.
Hát ezzel nem tudok vitába szállni, hiszen mi tulajdonképpen ennek kapcsán találkoztunk össze, ennek kapcsán kerestél meg minket. Lehet, hogy érdemes akkor most betenni ezt, hogy egyszer csak felbukkantál, és megjelentél itt a Tükörmoce Kölyök program környékén. Hogyan találtál el hozzánk, illetve mi a terv? Kérlek szépen mondja erről, és nyilván én ezt tudom, hiszen mi már erről beszélgettünk, de azért ez is izgalmas, mert itt elképzelhető, hogy nekünk lesz a későbbiekben komoly fúziónk is.
Általában gyaranta szoktam hazajönni, mint mondtam, édesapám még mindig itt lakik, még vannak nagyon-nagyon jó barátságaim, úgyhogy egy ilyen itthoni útnál egyrészt elfogott a kutyahiány, másrészt pedig mindig az ember szeretne tanulni, úgyhogy elkezdtem igazából csak a interneten nézelődni, hogy milyen fajta kutyaiskolák vannak, és egyszerre csak megtaláltalak titeket, és wow, ez nagyon izgin néz ki, fantasztikus, hogy mit elértek a kölyök kutyákkal. Hát egyrészt, hogyha az ember mondjuk a YouTube-on rákeres a ti vizsgátokra, hogy 10 óra után mit el nem lehet érni egy kölyök kutyával, hogy póráz nélkül mögém jön az ember mögött, hogy az autóban úgy benne marad, hogy közben kis marslakók esnek le a környékén, de nagyon sok zavarással, hogy messziről meg lehet állítani, lefektetni, kiküldeni. Egyébként meg kell, hogy mondjam neked, hogy nagyon sok mindent láttam, amitől el voltam ájulva ezeken a tanfolyamokon, de hogyha egy bizonyos pillanatot kéne említenem, egy labrador kutya, ami, ha az ember nem ismeri a labradorokat, annál haspókap kutya nincsen, szóval az megesz bármit tulajdonképpen, és hogyha kaja van, akkor teljesen általában elveszti az eszét. Ez a nagyon helyes kis barna labrador kutya, ez kapott egy vislit valakitől, és már amikor a szájába volt a visli, mondta a gazda, hogy nem, és kiköpte. Kiköpte a vizslit, na hát ilyet még én nem láttam, hogy egy labrador kutya kiköp a szájában levő vizslit, úgyhogy fantasztikus azért, hogy milyen dolgokat be tudtok a kutyába építeni motivációba és meg gátlásban is. Úgyhogy a másik dolog, ami szerintem nagyon egyértelmű, hogyha az ember egy picit belepillant abba, hogy mit csináljátok, hogy ez a gazdáknak egy micsoda fantasztikus fejlődés és folyamat. Én is mondjuk azért imádom ezt csinálni, mert én szeretem, nagyon-nagyon szeretem a kutyákat, de az embereket is nagyon szeretem. Ez pszichológia a gazda irányába, és kutyanevelés a kutya irányába, de ti annyira odafigyeltek minden egyes gazdára, és külön-külön segítetek mindenkinek abba, hogy a kutyájával egy bizonyos kapcsolatot elérjen, és hogy végigmenjen ezen a folyamaton. Ott vannak a mentorok, akik két foglalkozás között telefonálnak nekik, beszélnek velük, és azt is látom, hogy tényleg minden foglalkozás után átbeszélitek, hogy ő neki milyen nehézségei vannak, hogy tudnánk neki segíteni. Úgyhogy fantasztikus tényleg, hogy mit kapnak ez alatt a 10 hét alatt, és hát ez nagyon látványos is a végén, hogy milyen eredményeket értek el velük.
Bocsánat kérek elsősorban a nézőktől. Azért kérdeztem ebbe bele, mert ugye mi, akik nap mint nap rengeteg gazdával dolgozunk, mi azt éljük meg, hogy itt tényleg forradalmi dolgok történnek. Legelsősorban egy gazda gondolkodás és gondolkodásmódján és érzékelésében. Nagyon érdekelt az, hogy egy szakember, mert ugye nekem volt lehetőségem meggyőződni arról, hogy te azért komoly szakértelemmel rendelkezel, tehát hogy már eleve az indítás is erős, ahogy innen elmentél Amerikába, de azért amit kint elértél, az is magáért beszél. És tényleg nagyon izgalmas volt azt látni, hogy miket veszel észre, miket látsz meg. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad, és volt egy kritikai észrevételed is, de erről később akarok majd beszélni, mert az nekem még egyel izgalmasabb volt. Ez általában véve a magyar kutyás kultúráról szól. Ezt egy picit felraknám a polcra, hanem inkább most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy Amerika nekünk egy ilyen misztikus dolog. Amikor én megtudtam, hogy az amerikai VB-re kijutottam, az egy elmondhatatlan eufória, nem tudom egyébként, hogy a Nászutadon merre jártál, ha esetleg véletlen Bostonba jártál, akkor...
Ott van, úgyhogy ott laktam pár évet.
98-ba arra jártál, akkor ott éppen versenyeztem ugye a német juhász kutyusommal. De hogy... És ugye te is ebből az irányból érkezel, és mész ki, és a többi, és a többi. De nem jöttél ki a stadionba.
Nem tudtam róla. Mondjuk akkor házasodtam, meg írtam a mesterdiplomámat.
Ebből már nem jössz ki. Tehát ez mondjuk nem esett jól, hát ez van. Maradjunk annyiba, hogy én olyan népszerű sportot űztem, ahol a lelátó általában tök üres volt, és csak a családtagok és a hozzátartozók meg a versenytársak nézik, mert olyan dögunalmas egyébként egy halandó számára, de hát te azért nem vagy halandó, de hát így, ez. Egy szó mint száz, Amerika, kutyás kultúra, mi van és mi történik ott, mi az, tehát nekünk ugye a nagybetűs Amerika, hogy hát ott azért olyan kutyás kultúra van, vagy annyi kutya van meg, amit meg a másik oldala, amikor azt látjuk, hogy hát nem akarok bántóan fogalmazni, hogy borzasztó egyszerű módon kutyát nem értve, ugye nagyon elhízott kutyák, és teljesen értetlen gazdáik, jellemzően ezt különböző tévéműsorok karikírozzák is, vagy kifigurázzák. Mi a valóság Amerikában? Hogy élnek Amerikában a kutyával? Leginkább az érdekel, mert minket ez fog érdekelni, hogy a magyar és az amerikai kutyatartó kultúra, persze ez is egy hülye kérdés, tehát mert Amerika hatalmas ország, de mégis hogyha lehet ilyet, vagy hogyha vannak ott is külön specifikumok, akkor azt is tedd be. Tehát léci, beszélj nekünk erről, mert azt hiszem, hogy engem nagyon, de szerintem a nézőket is érdekelni fogja, hogy mi az, ami más Amerikában.
Egyébként, amit most utoljára mondtál, lehet, hogy legjobb, hogy itt kezdem, hogy azért az én tapasztalatom az egy városi, olyan környék, ahol az embereknek elég sok pénze van, elég sok extra ideje, tehát biztos, hogyha visszamennék oda, ahova egyetemre jártam, Iowába. Egyébként egy kicsit ott is kutyáztam, ugye egy picit van bepillantásom, tehát az biztos, hogy teljesen más az emberek viszonya a kutyához. Amerikában nem tudom, hogy itthon ahhoz, hogy az ember kutyaoktatást csináljon, kell-e valami fajta képzés, vagy...
Persze, hogy kell. Minimum egy 2 hetes tanfolyamot el kell végezni.
De van valami vizsga ahhoz, hogy az ember magát kutyaoktatónak tudja hívni? Vagy bárki hívhatja annak magát?
Ez egy szabályozatlan terület Magyarországon. Én azt gondolom, hogy hála az égnek, mert amikor szabályozást próbáltak indítani, akkor mi éppen azon ügyködtünk, ez nagyon vicces, ezt a közönségnek is érdemes belehallgatni, tehát éppen azon ügyködtünk iszonyatos támadások közepette, hogy a klikkert népszerűsítsük Magyarországon, mert be volt fagyva alapvetően a szöges nyakörves és folytóláncos képzésbe a kutyaoktatás, és történt akkor egy ilyen szabályozási próbálkozás. Bele is néztem, hogy mi ez. Hát egykori sportkutyás kollégáim tartották ilyen-olyan háttérrel, most ezt nem fejteném ki, de konkrétan azt tanították, hogy hogy kell a szöges nyakörlőt és a folytóláncot használni.
Jézus.
Ez volt a szabályozási próbálkozás. Most ez átlendült a ló túloldalára, vagy az inga átlengett a túloldalra, tehát most épp az ellenkező hullám vagyunk benne. Én azt gondolom, hogy Magyarországon általában véve óvatosan kell bánni a szabályozással, mert nincsen társadalmi diskurzus, nincs a mi kultúránk, ugye amit te jól ismersz, mert amikor elmentél, akkor még abból mentél ki, abból a parancsuralminak nevezett egyébként soft szocialista kommunista rendszerből, gulyás kommunista rendszerből, de hogy azért mi ebből jöttünk ki, a mi szocializációnk ebből az irányból fejlődik, tehát azért, mert nincsen társadalmi diskurzus, érdemi társadalmi, mi emberek nem tudunk egymással valójában beszélgetni, nagyon erősen jellemzi a magyar néplelket az irigység és a féltékenység. Nagyon szeretek magyarnak lenni, de ilyenek vagyunk. Tehát ez sajnos ezzel nehéz mit kezdeni. Tehát én azt hiszem, hogy bármely szakterületen ezt lehet tapasztalni. Mondok egy példát, most már olyan távol, hogy talán elmondhatom, hogy a feleségem műúszó volt, méghozzá a legelső műúszó garnitúra, tehát az első szűk kis csapatban volt benne, majd később ugye ezt hátrahagyta, de még azért volt valamilyen belelátása, mert bíró lett, és a többi, és még tulajdonképpen Magyarországon érdemi komoly verseny nem történt, még nemzetközi szinten produkciót nem tudtunk felmutatni, de a Műúszó Szövetség már ketté szakadt, és már egymást ütötték, verték. Lehet, hogy ez a világon máshol is így van, de Magyarországon nagyon így van. Ezért aztán Magyarországon nehéz párbeszédet folytatni. Valószínűleg ez a népküldetésünk, hogy megtanuljunk párbeszédet folytatni. Egyébként pedig önjelölt intézmények írnak ki különböző oktatásokat. Ezekben mi voltunk az úttörők. Tehát a tükörmódszer előintézménye annak idején, a Kutyabarátok Egyesülete nagyon-nagyon régóta, már 40 éve, egy-két éve már oktatóképzési programokat írt ki, szintén ilyen nagyon rövid programokat, amelyek adnak valamiféle kvalifikációt a végén, ugye itt fél egyéves programokról beszélünk maximum, az előbb ugye viccelődtem ezzel a két héttel, de nem vicc, mert valóban történik ez és így, és ez egy alap, és aztán rábízza az egyénre, hogy megy tovább, és nagyon bátran kimernek állni az emberek, és kutyaoktatóként tudnak fellépni. Én nem hiszem, hogy ez csak a kutyázásban lenne így, szerintem ez nagyon sok helyen így van. Jellemzően ezután azért van egy olyan, hogy mondjam, tehát nyilván azt tud bennmaradni hosszú távon, akinek azért valamilyen módon vannak sikerei, tehát az már egy egészséges szelekció, gondolom én. Kérdésed, de ez volt a rövid válasz a hosszú tovább.
Egyébként egy dolog, amit említettél, arra majd én is visszatérek, az, hogy van-e párbeszéd, meg hogy szétválnak-e a különböző elméletet valló oktatók. Még röviden csak azt akartam mondani, hogy Amerikában sincs igazán egyfajta képesítés, ami alapján a gazdák, mondjuk ha keresnek egy kutyatanfolyamot, ránézésre elsőre tudnák, hogy ez az illető, ez ért hozzá, ez pedig nem ért hozzá.
Nehéz is, mert ki tudná ezt megmondani. Tehát ki az a felsőbbrendű szerv, aki ez melyik politikus, vagy melyik szakértő, tehát vagy egy etológus fogja megmondani, aki a kutyakiképzéshez effektív nem ért.
Egy bürokráciát nem akarnánk erre ráépíteni, mert az sose jól működik.
Így van, pontosan.
De minden esetre ami ez a párbeszédet, meg a különböző szemléleteket illeti, sajnos Amerikában is eléggé megyünk a szélsőségek felé, mert az egyik oldalon ott van az, hogy csak pozitív módon, de még a pozitív módon belül is néha nem hozzáértően pozitív módon, tehát amit én angolul bribingnak hívok, amikor igazából megvesztegetem a kutyát azzal, hogy a kezemben van egy kaja, és hogyha látod, és zörgetem a zacskót, és így csinálok az orrod előtt a virslivel, persze, akkor leülsz, de ha nincs a kezembe virsli, és nem zörgetem a zacskót, igen, akkor viszlát. Tehát van ez a nagyon pozitív része, és azon belül is van, akinek ebből csak egy kicsit ért, és igazából nem érti, hogy hogyan kell például nagyon gyorsan váltani abból, hogy a kutyának először megmutatjuk a jutalomfalatot, és aztán ül le, hanem...
Hát, hogy a kaját átvezetni egy szociális motivációba, mert ugye ez szokott a probléma lenni, hogy azok az idézőjelben vett szakemberek, akik mondjuk nem értik a kutya működését, és sajnos nagyon sok ilyen van, nekem inkább ez a tapasztalatom, hogy kevésbé értik és érzik azt, hogy a valódi kapcsolat az mindig szociális alapú, és minden más motiváció, legyen ez kaja vagy zsákmány motiváció, mind arra való, hogy a szociális motivációba átvezessük a kapcsolat alapjába tegyük az együttműködést, vagy kapcsolat alapjává tegyük az együttműködést, bocsánat.
Általában a kölyökkutya óra harmadik óráján van az, hogy leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy egyrészt hogyan lehet az, hogy mint egy gyereknél is az elején nagyon örülünk, amikor leírod azt, hogy A betű, de aztán elvárjuk, hogy alma, és aztán az alma leesett a fáról, és akkor írja arról egy fogalmazást, hogy az alma leesett a fáról, és miért esett le a fáról, és erről te miket gondolsz. Hát kutyánál is az ember mindig emeli az elvárásait, és nem jutalmaz már ugyanúgy a negyedik héten, mint ahogy az első héten jutalmazott, és aztán pedig tulajdonképpen hagyom, hogy ők maguk elkezdenek gondolkozni, hogy a kaján kívül még mivel lehet jutalmazni a kutyát, mi motiválja. Van az, hogy egy bizonyos helyzetben egy dolog motiválja, és másik helyzetben egy másik motiválja. Én nagyon sok metaforát használok, de látom, hogy te is egyébként, amitől úgy jobban is értik az emberek, hogy ez hogy működik, hogy például, hogyha egy teniszmeccs közepén valaki odajön, és megmasszíroz téged, annak annyira kevésbé örülsz, mintha visszaüti a labdát. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor nem a simi kell, hanem a játék kell, van, amikor, és akkor játszunk olyan dolgokat, hogy a motiváló ilyen izgibb dicséret, a nyugisabb dicséret, és érdekes nézni a gazdákat, mert mindenki szereti simogatni a kutyáját, de például nem tud csak játszani a kutyájával, tehát ezeket tanulni kell. Tanulni kell jó pofa lenni a kutya szemében.
Igen, és nagyon nehéz.
Igen.
A kaja nagyon könnyű, a folytólánc nagyon könnyű, mert ezek megkerülő technikák bizonyos értelemben. Mi a folytóláncot nem használunk, a kaját használunk, tehát nem mondom, hogy a kaja rossz, de a kaja csak egy eszköz. És akkor azt mondod, hogy van az úgynevezett pozitív technikáknak egy ilyen szélső értéke.
És a másik oldalon viszont ott is abszolút csak az eszközre igazából hagyatkozva van ez az elektromos nyakörv, ami egyébként most nagyon divatos lett. Az pedig szerintem szintén vannak emberek, akik akkor használják, amikor azt nem kéne, nem úgy használják, ahogy meg igen, egyáltalán.
Meg jó kérdés, tehát jogosan felmerül szerintem a kérdés, hogy egyáltalán kell-e használni.
Igen, szóval, és akik azt vitatják, hogy enélkül nem is lehet kutyát tréningezni, azokkal szoktam azt mondani, hogy mondjuk nézd meg, hogy a nagypapád valahogy a vadászkutyáját megtanította vadászkutyának lenni, a pulikutya terelgett a nyájat, és nem volt rajtuk elektromos nyakörv.
Azt mondod, hogy volt már vadászkutya az elektromos nyakörv megjelenése előtt is?
Ezt gondolom.
Ezt gondolod.
Igen. Sőt, a kutyák kifejlődésének, történelmének nagy részén ez az eszköz nem árt rendelkezésünkre, és valahogy mégiscsak sikerült tereltetni a nyájat.
Igen, ezzel nagyon mélyen egyetértek. Azt kell mondjam, hogy az elektromos nyakörv szakértője vagyok. Ez nagyon nagyképűnek hangzik, de azért nem nagyképű, mert a legkisebb mértékben sem vagyok büszke. Az életem egy periódusában, még a 90-es évekről beszélünk, én a Parforce technológiába mélyen belástam magam, tehát nagyon, nagyon mélyen, hiszen akkor az volt az uralkodó. Volt, hogy egyszerre egy időpontban 6 darab elektromos nyakörvem is volt, úgy dolgoztam. Tehát sportkutyázásban ez egy bevett rendszer volt, és így merem azt állítani nagyon határozottan, hogy az elektromos nyakörv egy teljesen fölösleges, és a legtöbb esetben kifejezetten ártalmas technika. Nálunk tilos is használni, tehát mi nem is használjuk, de Európában is vannak olyan országok, államok, ahol egyébként már tiltva van a használata. Valóban, tehát el tudom fogadni, hogy bizonyos esetekben, elcsúszásoknál, stb. Tényleg lehet segítség, tényleg hozhat olyan eredményt, hogy. Tehát ezt el tudom fogadni. Egy szökés megakadályozásánál, egy villanypásztor kirakása, és a többi. Tehát ezt el tudom fogadni, hogy vannak szélső értékek, amikor lehet haszna, de az nagyon nagyon nehéz egyezni valóban, hogy ez egy kiképzési alap legyen, azt hiszem. Én
egy kölyökkutyára rárakni szerintem például bűn.
És az a baj, hogy látszólag nagyon könnyű eredményeket érsz el vele, miközben élettani hatásai vannak, pszichésen rombol, de a legfontosabb az az, és most itt egy picit kikacsintok a saját küldetésemre, szerintem a kutyát nem kiképezni kell. A kutyát nem oktatni kell, hanem a kutyát megérteni kell. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy kiképezzük, vagy oktassuk a kutyát. Nekünk nem ez a feladatunk emberként, hanem az, hogy megértsük. Az, hogy képezzük és oktassuk, az mellesleg.
Egy módja is annak, hogy jobban megértsük, nem?
Abszolút. De az csak a forma. És azt gondolom, hogy ha az ember így gondolkozik, akkor jobban tudja kiképezni, és jobban tudja oktatni a kutyát. Tehát, hogy sokkal messzebbre eljut. Nehéz ügy. És azért is nehéz ügy ez, mert egy olyan időfordulóba érkeztünk a kezdetforduló kapcsán, ahol a kutya bekerül az emberi családba, újra visszakerül az emberi családba. Tudom, hogy Amerikában ez egy picit előbb elindult már, de itt nálunk azért ez tényleg az ezredfordulóhoz köthető. Bekerül az emberi családba, a szűk emberi közösségbe, és az emberbe felmerült egy olyan igény, az előbb elfrajdoztam, hogy újra, mert egyébként tényleg újra, mert valóban sok-sok-sok ezer évvel ezelőtt az ember tényleg érteni akarta a kutyát, mert úgy tudott eredményt elérni. Akkor az ember nem használt még pórázt, ugye, amikor még kunyhóba, meg barlangba lakott, akkor nem pórázt használt, hanem értenie kellett azt a társát, akit maga mellé vette, és ugye ez a társ, ez nem úgy lett társ, mint ahogy társ lett mondjuk a szarvasmarha, vagy bármely más háziasított állat, hanem úgy lett társ, hogy az ember szoros interakcióiba is beér. Tehát a családi környezetbe, bennaludt a hálószobában, amikor kunyhónak vagy barlangon neveztük, és a többi, és intenzív tevékenységet fejtett ki vele, például a vadászaton. Akkor muszáj volt értenie a kutyát, mert nem lehetett parforszal dolgozni. A parforsz, a kényszerképzés, az ember-kutya kapcsolatának a megismerést helyettesítő technikája lett. Tehát így alakult ki később az írott történelem során a póráz, a folytólánc, majd a szöges nyakörv, majd az elektromos nyakörv, ezek mind a kutya megértését helyettesítő technikák. Az utat lerövidíteni. Ezzel a szándékkal, és aztán ennek az átlendülése pedig a kajával, nem is a kaja, mert még egyszer, a kajával nincs baj, csak a kapcsolati hiánnyal van baj, amikor a kaja motivációt nem vezetjük át kapcsolatba. Tehát amikor oda lendül át az ember, hogy felmentéseket ad, ez azért nem kell, hogy szót fogadja, mert ilyen fajta, ha megmorog, ne menj a közelébe, nem szabad gátolni a kutyát, mert a természetben sem gátolják, mert hogy ilyen hülyeségeket
csodálkod,
is
lehet, igen. Lehet,
hogy nem, hát az anya sem gátolja. Tehát amikor a kölyökutya beleharap a cicibe, akkor anya nem gátolja. Hát az anya, aki nem gátolja, annak a kölykei elpusztulnak, mert ugye a gennyes emlőgyulladástól, vagy az emlőgyulladástól elgennyesedik a tej, és a többi. Tehát ez egy borzasztó torz másik kilengést eredményezett, és valóban ezek tényleg ilyen leegyszerűsítő technikák. Nem ez a küldetés, hogy egy problémát oldjunk meg, hanem az a küldetés, hogy megértsük a probléma okát, és így szüntessük meg a problémát. Bocsánat, nagyon sokáig elraboltam most tőled a szót.
De én azért hallgatom ezt annyira szívesen, mert teljesen egyetértek veled, hogy tulajdonképpen, ha csak az eszközre hagyatkozunk, akkor az alap kapcsolat megépítésének a hiánya tükröződik ebben.
És tehát ugye azt mondod, hogy van két szélső érték. Ez Magyarországon még azért nem ennyire markáns. Tehát én azt látom, hogy Magyarországon az interneten nagyon hangos szélső értékek vannak, de valójában azért az emberi józanság középen tartja az embereket. Igen, egyre jobban befolyásoltak az emberek a force-free technológia irányába, egyre jobban befolyásoltak a másik oldalon a harcos Parforce vagy Falka, vagy nem tudom milyen hívők, tehát ez valóban van két szélső érték, de és ők és az ő képviselőik az interneten nagyon hangosak, csak azért mit tudom én, nem egy olyan tömeggel dolgoznak, ami valóban a mindennapokban hatna, de azért van egy ilyen tendencia, tehát látom, hogy van egy ilyen tendencia. Ez Amerikában hogy működik? Tehát ott az egyszeri amerikairól úgy gondolkodunk mi, hogy az egyszeri amerikai az egy dologhoz ért, de ahhoz mondjuk nagyon, és úgy általában véve ő mondjuk szeret segítséget kérni, nem annyira kreatív, nem olyan, mint a magyar, aki mindent megold, tehát hogyha van nála egy harisnya, akkor azzal repülőgépet is megszer, és a többi. Mi ezt gondoljuk, nyilván nem így van, mert a kulturális sztereotípiákat azokat érdemes nem komolyan venni, de azért mégis az, tehát az amerikai közegben ez a kettéválás a társadalomban is megtörtént, vagy ott is megvan ez, hogy a középben nagyobb tömeg tartózkodik?
Én nagyon sok nagyon értelmes és általam nagyon respektált emberrel gondolkozom, aki szerintem nem ilyen túl egyszerűen gondolkozik. Ez inkább szintén kint is ez az internet, az erre nagyon alkalmas, hogy ezeket a szélsőségeket még jobban felerősítse. Szerintem az átlagember mondjuk kap egy kölyökkutyát, és akkor tudom, hogy kéne iskolába járni, hova járjak. Egyik változat, hogy vannak ezek a láncboltok, mint a PetSmart, ahol tápeledet, meg játékokat, meg ilyesmit lehet kapni. És ott
kutyás szolgáltatás.
És ott lehet.
És azok milyenek egyébként?
Hát!
Oké, akkor menjünk tovább.
Ott én beültem, hagytak, hogy beüljek egy-kettőre. Volt, ahol egy ennél kisebb szobában végig pórázon tartva mindenki ült, és megmondja. Ott például a PetSmartban klikkerek vannak, tehát megkapják a klikkert, és akkor megmagyarázzák nekik, hogy az hogy működik, az jó, de annyi hiányosság van meg hát nem, akik ezt tanítják, azért nagyon minimális képzéssel tanítják. Hogyha az embernek szerencséje van, kifog valakit, aki önszántából kigépezte magát, megért hozzá.
Szerencsére ez Európában nem túl elterjedt. Uh-huh. Tehát ezzel itt azért ritkán lehet találkozni.
Ja. Úgyhogy ez az egyik változat. A másik, hogy egy kicsit olyan típus az ember, hogy úgy jobban beleássa magát. Ezért mondom én, hogy én valószínűleg már egy megszűrt réteget kapok.
Tudatosabb.
Igen, mert akik jönnek, azok egy kicsit már jobban utána olvastak, elolvasták a 179 reviewból a nem tudom hányat, a Google, meg megkérdezték, meg utána néztek, meg azt mondják, hogy jó, az egy kicsit többe kerül, de megéri, hogy többe kerül. Van olyan is, aki először elment az A-ba, és aztán rájött, hogy az A az nem jó, lépjünk B-t. Úgyhogy persze ott van a csomó videó a YouTube-on, az a másik, amit gondolom itthon is, meg ott is csinálnak az emberek, hogy van egy problémám, a kiskutyus harabdál, akkor megnézek 5 videót, az a baj, hogy egyik ezt mondja, a másik meg azt mondja, hogy pont azt ne csináljam, úgyhogy ez így nagyon zavaros. Meg
miért harabdál?
Igen.
Hogy harabdál? Ja. Igen, igen.
Úgyhogy, hát szerintem valószínűleg hasonló módon mindenki a legjobbat akarja a kutyájának, kint valószínűleg több embernek van átlagosan egy picit több pénze erre a történetre.
Ezt nagyon nehéz elhinni.
Ami szerintem szintén egy nagyon nem szerencsés dolog, és lehet, hogy ez megint egy washingtoni történet, mert ott mindenki annyira fontos a munkája, és annyira elfoglalt hogy van, aki nem ér rá saját maga csinálni, és akkor fizet, mit tudom én, $3000, hogy 2 hétig a kutyáját valaki kiképezze neki. Na, azok között, a helyek között nagyon sokan használják ezt az elektromos nyakörvet, mert gyors eredmények, hosszú távú kár, rövid távú, ó, a kutyám...
Igen. Egyébként én is foglalkoztam bent lakásos képzéssel régen, és nagyon vicces egyébként, tehát éltem is belőle hosszú ideig. Hogy
jól meg lehet belőle élni.
Igen, ja. És nagy, tehát nagyon fura volt. Egyszer kint voltam Törökországban, kint dolgoztam 2 hónapig egy ilyen vendégtrénerként az isztambuli ilyen prémium kutyaiskolán, és akkor, mikor visszajöttem, akkor határoztam el, hogy ezt felszámolom, mert ott a karikatúráját láttam. Tehát hiába képzek ki egy kutyát, a kutyát hiába adom oda képzetten a gazdának, attól nem fog szót fogadni a gazdának, hanem a gazdát kell megtanítani arra, hogy neki szót fogadjon a kutya. Ez is egyébként egy nagyon erős pontja volt annak, hogy újra gondoljam, hogy kell a kutyával foglalkozni. Igen, nem mindig, azt hiszem, hogy a kutyatartók nem mindig vannak tisztában azzal, hogy a kutyatartás az egyben egy életformaváltást is jelent. Mint ahogy nem szeretném összehasonlítani, de mégis vannak hasonlóságok a gyermeknevelés és a kutyatartás között. Nyilván más egy gyermeknevelése, mint egy kutyanevelése és képzése, de ebben a tekintetben is hasonló, hogy életformát váltunk, mert megváltozik a ritmusunk, új szükségletek lépnek, és a többi, és a többi, és nem mindenki van ezzel tisztában, és ahogy a gyereknevelést sem lehet pénzzel kiváltani, mert hiába küldöm el a drága iskolába, meg veszek fel mellé szakértő segítőt, a gyereknek anyaára, apára, családra, közös kirándulásra legelsősorban figyelemre van szüksége. A figyelem a legdrágább valuta, és ez azért jó, mert ezt nem lehet pénzért megvásárolni. Csak látszólag. Az mindig illúzió, amikor pénzért vásárolunk figyelmet. Az nem igaz. Az hamis figyelem. Én itt Magyarországon azt látom, hogy erre a gondolatra visszatérve, hogy nagyon sokan szeretnének gyors megoldásokat. Nagyon sokan szeretnének egyszerű megoldásokat, pontosan azért, mert nem gondolják végig ezt. Nem is az, hogy nem gondolják végig. Hogyan gondolhatnák végig? Egy gyereknevelése sem tudom. Nem tudom végig gondolni, hogy hogy fogom nevelni a gyerekemet. Egyszer jönnek az impressziók, jönnek a napi kihívások, és nekem mindig adaptálódni kell az éppen aktuális feladathoz. Felkészülni, utána nézni, ösztönből reagálni, stb. Inkább azt nem gondolják végig, hogy ez az életformaváltás vár rájuk, és utána csodálkoznak, hogy mi történik. Nekem ez egy általános tapasztalatom, hogy kutyatartóként ez történik, hogy van ez Amerikában. Tehát ott úgy látod, hogy ezt tudatosan választanak. Hogy történik jellemzően egy kutyavásárlás? Magyarországon 2 fóruma van, vagy egy menhelyről, vagy egy menhelyjel kapcsolatban lévő önkéntestől fogad örökbe valaki kölyök vagy felnőtt kutyát, vagy elmegy és kiválasztja azt a fajtát, a tenyésztőt, stb. Tehát én ezt a 2 módját látom leginkább. Van néha más, de ez a 2 legjellemzőbb. De az amerikai filmeket nézve látunk olyat, hogy bemennek, és akkor a pet shopban kiskutyát is lehet kapni.
Hát ez egyre kevésbé jellemző, mert egyik oldalon nagyon erős, majdnem, hogy ilyen morális szinten vannak, akik azt gondolják, hogy csak menhelyről szabad, és nagyon kritikusak azokkal szemben, akik mondjuk egy fajtiszta kutyust vesznek. De azok között, akik viszont szeretnének kölyök kutyát, és fajtiszta kutyust vesznek, azokból is nagyon nagy a szórás, hogy ki az, aki igazából ennek jól utána néz, hogy milyen tenyésztőnél. Itt egyébként szerintem lehetne egy kicsit jobb valami fajta információ a lendőgazdák számára, hogy ki egy jó tenyésztő. Tehát,
jaj, ez jó kis darásfészeg azért, hogy ki a jó tenyésztő. Hát, ki a jó tenyésztő?
Ki a jó tenyésztő?
Most egyáltalán nem voltam jó fej.
Nem, nyugodtan.
Cselekedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is.
Ki a jó tenyésztő? Hát jó, kint Amerikában, hogyha valakinek tanácsot adok, azt mondom elsőként, hogy aki többet kekeceskedik, hogy hova rakja a kutyáját. többet kérdez, megnézi, hogy hova rakja a kutyát, az már eleve egy nagyon jó jel arra, hogy nem csak azért van benne, hogy pénzt csináljon belőle.
Jutka, én azt látom Magyarországon, egyre többen vannak, akik nem pénzt csinálni akarnak a tenyésztésből. Uh-huh. Ez egy nagyon pozitív változás, uh-huh. De ettől még nem lesznek jó tenyésztők.
Jó, ez mondom, ez egy része a történetnek. A másik az, hogy mondjuk meg lehet nézni, hogy néz ki az ő saját kutyája. Amikor meglátogatod anyukát, apukát, akkor az temperamentuma a kutyának olyan-e, amilyet a saját kutyádból ki szeretnél hozni. Hagyják, hogy megnézed anyukát, ha ott van apuka, apukát is megnézed, és nagyon tudatosan egészségügyi szempontokból szűri a kutyusokat, mert bizonyos fajtáknak, például mondjuk egy Golden Retrievernek, az magyarul minek?
Magyarul ugyanígy, csak egy picit magyarosan. Golden Retrievernek.
Mondjuk van egy nagyon erős rákos megbetegedés, most van egy csoport tenyésztő, aki most már nagyon tudatosan dolgozik, hogy talán ezt ki szelektálni az állományból. De nekem főként az, hogy arra koncentrál, hogy a kutyák temperamentuma milyen legyen, és aztán iszonyatos módon szocializálja a kutyákat. Tudni, egy csomóan nem tudják, hogy egészen pici korától, hogy az a kutya mennyit van fogdosva, különböző felszínekre rakva, milyen hangokat hall, hogy ez micsoda nagy különbség lesz hosszú
állatokkal
távon.
Találkozik, gyerekekkel találkozik.
Így igaz.
Ezek mind olyan fontos dolgok, melyeket később nagyon nehéz bepótolni.
Igen. A menhelyekről kapott kutyáknál néha van, hogy a gazdi mondja, hogy ezt a kutyát biztos nagyon bántalmazták.
Igen.
Lehet, de az esetek nagy részében a kutyát nem pontosan bántalmazták, csak nem szocializálták. Jaj,
de jó veled beszélgetni. Igen. Olyan topikot nyitottunk, ami egy külön podcast adást érdemel, és szerintem meg is fogjuk majd ezt tartani valamikor. Ez nagyon messzire megy, hogy ki a jó tenyésztő. Nem voltam tisztességes azzal, hogy ezt a kérdést feltettem, bocsánat. Ezért aztán én is egy nagyon rövid reakciót szeretnék erre, a neked feltett kérdésre, hogy ne csak a te hátad terhelődjön. Azt gondolom, hogy alapvetően, ahogy az oktatásban nem a kutyát kell kiképezni, hanem a gazdát kell elkísérni oda, hogy értse a kutyát. Ez nagyon nehéz egyébként úgy, hogyha az, aki segíteni akar, nem érti a kutyát. Oké. Ugye a tenyésztésnél sem küllemjegyeket kell rögzíteni, mint ami miatt a tenyésztés ma igazából, vagy ahogy ma működik, és ahogy a kutyákat legelső sorban küllemkiállításokon értékelik, ami szerintem egy civilizációs elcsúszás. Tehát
nem arra lett a kutya, hogy szép legyen.
Elképesztő.
Igen.
Tehát belegondolunk, a józan ésszel utána kellene egy picit menni, hogy emberek elmennek, és a saját egzisztenciális, tehát érvényesülési feladatuknak tekintik, hogy a kutyájuk ott jó eredményt érjen el. És nem feltétlenül tenyésztőkről, hanem gazdákról is beszélek. Ez egy nagyon csúnya, egoisztikus elcsúszása az embernek, és erre mindjárt a próbát rá tudom tenni, hogy tessék szíves lenni ránézni, hogy a kutya megnyeri a küllemkiállítást, a szépségversenyt, hogy megy haza? Boldogabban megy haza? Mint az a kutya, aki utolsó lett? Hát maximum azért, mert aki utolsó lett, az annak a gazdája szomorú.
Logatja
és a
az
kutya,
órát, igen.
És a kutya érzi, hogy a gazda nem jó kedvű. Szóval, hogy azért ez így eleve rossz az alap, és a másik nagyon nagy probléma, tehát nem szabad szűrési szempontnak tekinteni, vagy legalábbis prioritásban szűrési szempontnak tekinteni a küllemjegyeket, bizonyos mértékkel igen. A másik probléma pedig az, hogy hogy az egészség és az egészség értése. Tehát ma, amikor jaj, és a topikok nyílnak. Ma, amikor az állatorvos azt mondja, hogy ne vidd ki a kutyát a lakásból addig, ameddig a teljes oltottsága nincs meg, ilyen van nálatok?
Nagyon nagy a sajnos az állatorvosokon belül a szórás, és vannak, akik teljesen értik, hogy több kutya hal meg abba, hogy abszolút nincs szocializálva a gazda, egy idő után nem bír vele, beadja a menhelybe, a menhelyen kiadoptálják, a másik gazda sem bír vele, és akkor végén elaltatják. Tehát ebbe több kutya hal meg, mint abba, hogy egy parvót fölszed, mert nincs parvó manapság a mi környékünkön olyan sok. De mondom, szóval van az az állatorvos, aki ezt megérti, és ezért azt tanácsolja, hogy legyen kölyök kutyatanfolyam, szocializálja, vidd ki, mondjuk legyél okos, ne ott pisiltesd, ahol az összes másik kutya pisil, meg kakél, meg, szóval vannak ennek módjai, hogy ezt meg lehet oldani biztonságosan. De sajnos ott még kinn is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy amíg a veszettségi oltás 4 hónaposan meg nem kapod. Erre szokták mondani az emberek, hogy jöhetek a kölyök kutya órára veszettség nélkül. Mondom, ritkán repülnek denevérek, meg nem nagyon hagyom, hogy bejöjjenek a terembe a veszett rókák, úgyhogy jöhetsz.
Jegyezzük meg, hogy a veszettség nagyon durva betegség, de szerencsére sikerült nagyon jól visszaszorítani az oltásnak köszönhetően. Létezik az, hogy ilyen tanácsot kap a gazda, és az a baj, hogy egyfelől a szocializációja sérül, másfelől pedig, és mivel nekem állatorvos volt a mesterem, dr. Kovács Zsolt, és ő mondta ezt, hogy minden kölyök kutyának és gyereknek egy évben meg kell ennie 2,5 kiló koszt ahhoz, hogy az egészséges immunrendszer kifejlődjön. Én ezt nagyon hiszem, és rengeteg kutyával dolgoztam, 100 000-nél több kutyával volt dolgom az életem során, és ebből a tapasztalatból merem kijelenteni azt, hogy rendkívül ártalmas az, hogyha az immunrendszer nem kap stimulációt, és persze állatorvosokkal való egyeztetésből, a mestereven kívül is nyilván nagyon sok állatorvossal beszéltem, dolgoztam együtt az életem folyamán. Ez nem jó. Ez nem jó, tehát ez nagyon nem jó, de nem akartam új topikot nyitni. Szóval egy szó, mint 100, a tenyésztőköz visszatérve, a kutya egészsége az, ami az elsődleges szempont kell, hogy legyen a tenyésztés során. És erre nincsenek meg a megfelelő mérőszámaink, nincsenek meg a megfelelő mérési technikánk. Én ma egy tippet tudok adni azoknak a gazdáknak, akik egyébként kutyaválasztás előtt állnak, és gondolkoznak azon, hogy ott, ahol még a nagyszülő, meg a dédszülő is él, és szép kort megérnek, 15-16 éves kort megérő ősökkel találkozunk, onnan érdemes választani kölyök kutyát. Tehát egyfelől a mentális tulajdonság, másfelől, hogy mennyi időskorig élnek az ősök.
Az egyik kedvenc állatorvos, és egyben egy nagyon-nagyon úttörő tréner, az az Ian Dunbar, és neki az a tanácsa, hogy amikor nézed ezt a törzskönyvet, akkor kérdezz meg, hogy hány évig élt a nagymama, hány évig élt a dédnagymama, hány évig élt, mert tudnélek, akkor 2-3 éves korukban lesznek, 4-5 éves korukban maximum lesznek kölykeik, az nem mond még arról semmit, hogy hány évig éltek el. És így is annyira tragikus számunkra, hogy minden barátunktól előbb-utóbb el kell búcsúzni, mennyivel tragikusabb az, hogyha mondjuk egy 5-6 éves kutya egyszerre csak egy olyan betegséget kap.
Arról nem beszélve, hogy az a kutya, amelyik megéli a 16-17 éves kort. Szerintem ez a normál kutyakor. Tehát nálam szerencsére a kutyák általában ennyi ideig szoktak élni. Az a kutya, amelyik megéli ezt a kort, az a kutya egészen máshogy jut el ez a korhoz. Tehát annak a kutyának nincsen 2 évesen, 5 évesen, 8 évesen ilyen-olyan-amolyan betegsége. Tehát nem csak az a szempont, hogy én például nem szeretnék hosszú életet élni, de azt szeretném, hogy amíg élek, addig egészséges legyek. Azt gondolom, hogy ez még egyel fontosabb a hosszú életnél.
Értem.
Azt látom, hogy tehát régen a Parforce ellen kellett nekünk egy frontot nyitni Magyarországon, és rengeteg nyilat kaptunk ezért úttörőként a hátunkba, hogy szembe, tehát hogy elindultunk a Parforce-ról leválva, elindultunk egy újfajta családi kutyás gondolkodás felé. Ma ugyanilyen problémáként látom azt, és egyre több olyan gazdánk érkezik, aki nem szól rá a kutyára. Tehát megtörtént eset, hogy a kutya eszi fel a zsebkendőt, és a gazda nem szól rá. És megkérdezem a gazdát, hogy segítsek-e, hogyha nem tud rászólni, és ő megmondja, hogy nem, ő nem szeretné gátolni a kutyát. Ez ilyen esetek tömkelegével találkozom ma már, ahol tényleg életveszélyes helyzetbe kerülnek már kutyák amiatt, mert a gazda nem tudja őket gátolni. És nem csak életveszélyes helyzetbe, de ezt inkább a válaszod után. Tehát hogy te ezt hogy látod, és ez hogy működik Amerikában, ahonnan a passzát szél fúj. Tehát ahonnan felénk sodorja a kutya kultúrát a szél.
Korábban mondtad, hogy nem akar az ember túlságosan sok párhuzamot fog vonni a gyereknevelés és a kutyanevelés között, de néha azért nagyon hasznos. Én van, hogy szoktam mondani az embereknek, hogyha lenne egy 3 éves kisfiad, és oda menne a szomszédnénihez, és belerugna, akkor rászólná le, vagy nem szólná le rá.
Vagy belenyúlna a konnektorba.
Igen. Szóval ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeinknél nagyon fontos ahhoz, hogy egészséges...
De ugye a gyerekek... Azt lehet látni, hogy az Amerikából érkező filmekben is ott van az, hogy elindult az a trend, hogy ne mondd ki az N-betűs szót.
Hát ez nem túl egészséges.
De ez létezik? Tehát, hogy ez most, mit tudom, én összetalálkozom ebbe egy amerikai filmben, azt gondolom, hogy kifigurázzák karikírása, de hogy ez létezik? Tehát ez a nagyon erős gátlás ellenesség, ez ott van a társadalomban, akár a gyereknevelésben, akár a kutyanevelésben. Nem. Tehát félreértés ne essék, én rendkívül sok párhuzamot látok, sőt, messze megyek. Azt gondolom, hogy igazából a kutya nevelése az egy felkészülés az emberi kapcsolatok minőségi kezeléséhez. Legelsősorban a gyermekneveléshez, de bármely emberi kapcsolathoz. Ezt nem szabad eltitkolni. Tehát a kutyának ez a missziója, hogy mi emberek jobban tudjunk egymásra figyelni. A kutya ez az egyes számú missziója. Oké, tudom, hogy nem ezért vette meg senki a kutyáját, de akkor is az egyes számú missziója a kutyának. Tehát ezért nagyon sok párhuzam van. Kérdés tehát az, hogy ez a trend, ez a nagyon gátlás ellenesség, ez ott van-e, tényleg átszövi-e az amerikai kultúrát?
Én majdnem azt mondanám, hogy az iskolákban ez rosszabb, mint egy normális családban. Tehát azért nagyon sok normális szülő van, aki azért értelmesen neveli a gyerekét, de tényleg ott van ez a fajta külső hatás, hogy egy állandóan választásokat kell már 2 éves gyereknek, piros zoknit, sárga zoknit, most menjünk a játszótérre, nem most menjünk. Ami egyébként ugyanúgy, mint... Tehát ha az embernek nincsenek szabályok az életében, meg határok, meg nem tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad, ez egy olyan fajta bizonytalanságot ad egy gyereknek is, meg egy kutyának is. És
szörnyen káros, erről Vekerdi Tamás hosszan és sokat, de most én nem akarok kinézni, és a kutyámmal.
Szerintem, ha az ember csak filmeket megnéz, meg hasonlókat, biztos egy kicsit olyan karikatúra jellemző.
Azért nehezen, nekünk azért nehéz oda kimenni. Tehát te se sűrűn szoktál ide járni, de nekünk kimenni Amerikában nagyon nehéz, mi a filmekből tájékozódunk. És azért is kérdezem ezt. Tehát, hogy igen, ha filmekből, na de ha nem a filmekből?
Szerintem majdnem, hogy a kutyázásban lehet, hogy ez erősebb, mint a gyereknevelésben, hogy
és a kutyázás,
nem szabad belenyúlni.
Ez mit jelent? Tehát, hogy én rengetegszer találkozom azzal, hogy mondjuk a kutya fel akar enni valamit. A gazda rászól, de ugye a motiváció erősebb, mint az az akarat, ami a gazda által megjelenik. Ezt a gazda tudja, és tudja, hogy az akaratát meg kellene emelni, azaz akár keményebben odaszólni, odaharapni egyet, bármit tenni, hogy ez ne történjen meg, mert ott abban a helyzetben reagálni, de fél attól, hogy a kutyasétáltató közeg mit szól hozzá. Nap mint nap találkoznak ezzel Magyarországon kutyatartók, hogy rászól valaki a kutyájára.
Akkor rászólnak, hogy miért szól rá.
A kutyások, igen. Tehát az én mondásom ugye erre az, hogy egy kutyára kevésszer kell rászólni, de akkor nagyon határozottan, és azt kell minden gazdának megérteni, hogy amikor a kutya szalad ki a busz elé, mondjuk a labda után, másik kutya után, át a másik, teljesen mindegy, hogy miért, szalad ki a busz elé, ott már nincsenek eszközei. Akkor, amikor először a kutya fel akarja enni a kaját tőle 2 méterre, ott még megfoghatja a kutyát. Uh-huh. És azért nagyon veszélyesek az úgynevezett pozitív technikára épülő rendszerek, mert a pozitív technikára épülő rendszerek jellemzően egy deal alapot programoznak. A deal alap az azt jelenti, hogy a kutyának megéri ezt csinálni.
De nem mindig éri meg neki.
De jön az az inger szint, uh-huh. amikor ez a deal megbukik, és nincsen egy biztonsági háló. Uh-huh. És alapvetően kapcsolat ellenes ez a szilárd meggyőződésem. Uh-huh. Az ember-kutya kapcsolata nem egy egyenrangú kapcsolat. Figyelem, nem egy egyenrangú kapcsolat. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem Jorma kutyámat, de a rohadék nem megy el minden reggel dolgozni, hogy feltöltse a bankkártyáját, amivel kifizeti a házunk törlesztő részletét, és a kutya-ember kapcsolat nem egyenrangú. A kutya-ember kapcsolat egy tekintély alapú kapcsolat, mint ahogy a szülő-gyerek kapcsolat is egy tekintély alapú kapcsolat az első 7 évben. De hagyjuk az első 7 évet, mert a kutya eddig nem lóg ki, maradjunk az első 3-4 évben. A kutya-gyerek kapcsolatban ugye az a nagyon nagy különbség, hogy amíg a gyerek felnő 7 éves korát követően a gyerek erről a tekintélyről leválik, és önálló individualitás lesz, a kutya soha nem válik le. Ez egy külön topik, ez egy külön podcast adás lesz, úgyhogy aki itt akar belénk kötni, az még ne tegye, mert adunk rá majd bőven felületet, hogy belénk kössön. Mert egyébként a podcast is azért született, mert rengeteg dolgunk van, nagyon sok gazdával dolgozunk, ezért nincs időnk az interneten kommunikálni, nincs időnk arra, hogy a hangunkat nem csak a közvetlen közegünkbe hallassuk. Most ez a podcast egyébként erről szól. Bocsánat, ez csak ez egy kikacsintás volt csak arra, hogy egyébként merre tartunk. Na szóval egy szó, mint száz, visszatérve oda a kérdéshez, amit neked intéztem. Tehát itt Magyarországon nagyon erősen elindult az ilyen agysorvasztó trend, hogy ne gátold a kutyát. És egyre kellemetlenebbé válik, ha egy gazda rászól a kutyájára. Félreértés ne essék, én a Parforce elleni küzdelem keresztes lovagja vagyok. Pápa által többszörösen kitüntetett és fejedelmi címet adományozott, vagy kapott keresztes lovagja. Mert olyat küzdöttem Magyarországon a Parforce ellen, és annyi támadást kaptam, és annyian törölték, próbálták törölni belém a lábukat emiatt, és a többi, és a többi. Úgy mondom most ezt. Tehát nem úgy mondom, mint aki egyébként a másik oldalon áll. A klikkert mi honosítottuk meg Magyarországon, az első klikkert mi hoztuk be, mi terjesztettük el a használat, és a többi, és a többi. És így mondom azt, hogy ez egy rendkívül agysorvasztó trend, hogy ennyire gátlást tagadóvá vált, tehát egy ilyen hangos, internetes, legelsősorban internetes, de már a hétköznapokban is kiérkező trend jelent meg, és csak még, bocsáss, még egy utolsó gondolat, és ez jellemzően ott tud felerősödni, hogy az, aki nem tud a problémával mit kezdeni, mert nem érti a kutya működését, és aki nem érti a kutya működését, annak, ha meg is old egy problémát, újabb és újabb problémái jönnek elő, annak elképesztő felmentést jelent az, amikor kap erre valamilyen lózungot, valamilyen tudományos, vagy áltudományos, vagy tudományosnak álcázott lózungot, mert most ugye ez a divat, hogy egy ilyen valamilyen tudományos lózungot alacsony tapasztalattal, vagy egyáltalán nem szakirányú tapasztalattal létező valamilyen szakterületről egy lózung beérkezik, hogy miért nem, hogy nem, és a többi. Tehát ez egy nagyon nagy felmentés, és az a nénike, vagy az a bácsika, vagy az a fiú, vagy az a lány, vagy az az akárki, aki a kutyát nem tudja elengedni, a kutyát nem tudja kontrollban tartani, hanem végigvonszolja a sétán, pórázon a parkba, és a többi, az oktatja és az mond véleményt arról a gazdáról, aki mondjuk le tudja tiltani a kutyáját, vagy rászól a kutyájára, hogyha fel akar enni valamit.
Hogyan szereted a kutyádat? Én néha erről is szoktam emberekkel beszélgetni, hogy van, aki szerintem egy kicsit összekeveri egy bizonyos ponton azt, hogy én nagyon szeretem a kutyámat, és hogy én kiszolgáló személyzet vagyok a kutyámnak, és a kutya nem boldogabb, hogyha kiszolgáló személyzete van, mint hogyha egy olyan gazdája van, aki határokat szab, aki biztonságosabbá teszi tulajdonképpen az életét, aki mellett tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad. Az a kutya annyival boldogabb, aki nem úgy érzi, hogy neki kell megoldani az összes problémát, hanem tudja, hogy a gazda megoldja helyette tulajdonképpen. Nem a problémát, de hogy segít neki felismerni, hogy ebbe a helyzetbe mik a megfelelő viselkedések, és mik nem. Szóval ez egy visszatérő beszélgetés bizonyos gazdákkal, akik jaj, most szeretnél játszani, azért ugatsz rám, akkor igen, már nagyon rég nem játszottunk, akkor játszunk most egy kicsit. Akkor mit akarsz, mit szeretnél, hogy ez a kutyának...
Merre menjünk, milyen kaját szeretnél?
Ez ettől a kutya egyébként tök bizonytalan lesz, és nem érzi.
Ahogy egy gyerek is.
Ugyanúgy, ahogy egy gyerek is. Tehát, hogyha nincsenek meg ezek a határok, nincs az, hogy fölnézek az anyura, és azt mondom, hogy az anyu eldönti, hogy mikor megyünk a játszótérre. Nekem 3 évesen nem ez a dolgom, hogy kitaláljam, hogy most menjünk a játszótérre.
Ha azt látja a gyerek, igen, hogy anyu ilyen kérdésekbe von be engem,
akkor
azt látom, hogy anya bizonytalan, igen, és akkor én is bizonytalan, igen, leszek.
Tehát a világ gyereknek... nem egy biztonságos hely, mert állandóan nekem kell dönteni, pedig én 3 éves vagyok.
Vekeri Tamás erről nagyon, nagyon, nagyon jókat, igen, mondott. Mindenkinek ajánlom, aki elbizonytalanodik, hogy mennyire kellnek ezek a keretek a gyereknevelésbe, de jöjjünk vissza a kutyára. Igen, igen, ez egy nagyon fontos értés. Aki ismeri a kutyát, aki tudja, mi az a kutya, az tudja, hogy a kutya úgy került az ember mellé, hogy feladta saját ösztön motivációján alapuló evolúciós fejlődését, átadta az irányítást az embernek. Ma a kutya akarata nem, hanem az ember akarata érvényesül. Nem az ösztön, nem a faj emlékezet, nem a faj tudás, mint más fajoknál, hanem az ember akarata, és ezáltal az ember moralitása érvényesül, és a kutya számára ez egy biztonságot jelent.
Abszolút.
És a kutyának tehát ez a kutya hosszabb ideig él, egészségesebben él, mert alacsonyabb stressz szinten létezik. Van egy nagyon érdekes etológiai kísérlet, sajnos nem tudom beidézni pontosan, egy etológus barátom mesélte. A kísérlet lényege, hogy rákutattak arra, hogy melyik egyednek van nagyobb stressz szintje a falkán belül, az alfának vagy az omegának. A nézők közül nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mik ezek a pozíciók. Az alfa az, aki vezetés döntéseket hoz és hordozza a csapatban a döntési felelősséget, irányít, és a többi elég nehezen kikezdhető az ő hatalma, és van az omega, aki gyakorlatilag egy ilyen villámhárítóként működik, hogy a csapat ne sérüljön, ne egymást bántsák, ezért tehát ha van valami rivalizálás a csapaton belül, akkor nem egymásnak esnek, nem egymást verik, nem egymásnak okoznak sérülést, hanem az omegát bántják, és nagyon sokszor az omega egyed ezért el is pusztul. Elég szarmeló. És lemérték, hogy kinek magasabb a stressz szintje, az alfának, vagy az omegának, és döbbenetes módon az jött ki, hogy az alfának. Nagyon érdekes. Ennyire nem értjük a kutya működését. Igaz, hogy most farkast hoztam ide, és nem kutyát, és a kutya nem farkas, de amikor ezt mondjuk, hogy a kutya nem farkas, ez ilyen... ha egy Yorkshire Terrier fiú, ezt most nem neked mondom, mert te nyilván tisztá vagy vele, de nézd, hogy egy Yorkshire Terrier fiú elkalandozna az erdőbe.
És találkozna egy nagyon csinos farkas leányzóval.
Aki mondjuk leginkább alszik. akkor,
és egy nagy fatörzs mellett heverne.
akkor bizony, ha ez a lehetetlen szeánsz összejönne, akkor szaporodóképes utódokat nemzene a farkaslány. tehát nagyon közel van még a két faj egymáshoz.
Annyira
még
akkor vizuális is vagyok, most próbálom elképzelni, hogy egy farkas Yorkshire keverék hogy néz neki.
Hát érdekes. Érdekes és bizarr. Egyébként senki ne tegye ezt, mert ezek a modellek, vagy ezek a
félfarkas kutyák nagyon veszélyesek.
Igen, nagyon veszélyesek. Nagyon veszélyesek. Ez is egy ilyen modernkori hülyeség és őrület, ez borzasztó veszélyes. Hát a farkasnak a rossz és a kutyának a rossz tulajdonságait örökítik tovább. Nekem volt szerencsém azért ilyen gyerekkel találkozni. Ne tegyék, ne, soha, ne, de most vissza ide. Csak egy pillanat, akik kacsintottuk, erről is fogunk nyilván majd később beszélni. Ja, és hát van még egy ilyen, ha már farkas, hogy a farkas nem falkában, hanem családban él. Hát persze, hát minden reggel szavaznak, meg és a többi. Igen, családban élnek, de a családnak is van hierarchiája. Van, amiben apa dönt, van, amiben anya dönt, és a többi. És van egy mozgó hierarchia, mert ez a farkasoknál azért nem egészen így néz ki. Tehát ott ez a mozgó hierarchia, mert volt szerencsém farkas falkák életébe is beletekinteni, azért ez nem egészen így néz ki. Családi alapon szerveződő szociális organizmus a farkas falka, ez valós, de nem olyan értelemben család, mint egy emberi család. Na, bocsánat, vissza a gátlás és a gátlás tagadáshoz. Tehát akkor ezzel találkozol te is. Tehát ez fúj azért Amerikában is. Akkor még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, és aztán elengedlek. Mit látsz, hogy mi jön, és mi a feladat?
Ez most...
Felkészületlenül ért.
Felkészületlen ért ez a kérdés. Azt tudom, hogy az én feladatom micsoda.
Nekem
meg
most
hogy...
tökéletesen megfel. Ja. Én nem várok tőle nagy víziót, tehát én már erre rá is kacsintottam egyszer, tehát elmondom, mi az enyém, és akkor hát, hogyha ezzel kisegítelek.
Inspirálsz.
Én azt érzem feladatomnak, hogy megértessük az emberekkel azt, hogy minden, ami a környezetünkben történik, az rólunk ad visszajelzést. Igenis fel kell lépni másokkal szembe, hiszen a társadalomnak vannak olyan szabályzói, melyek nélkül nem lennénk
társadalom. De magunkkal lennénk, kezdődik az építkezés.
De minden változás bennem és tőlem indul, minden egyettől, minden individumtól. És a kutya lénye, ez a nagyon egyszerű és nagyon tiszta lény, egy rendkívül erős visszatükröző, és egy nagyon-nagyon erős segítője az emberi fejlődésnek. És az én misszióm az, hogy az emberek minél nagyobb, általában az emberekben, az egyes emberben, az egyénben felébredjen az, hogy a kutyát megismerje, ne valamilyen funkciót akarjon a kutyával elérni, ne használja, hanem megismerje, megértse, ahogy a gyerekemet is megértenem kell először, és utána fogok tudni neki segíteni. Így a kutyát is megismerjem, és ez viszont minél több emberhez jusson el. Nekem ez a misszióm. Tehát én ebben vagyok benne. Szerintem nagyon sok közösség van bennünk, mert nem véletlenül találkoztunk össze, nem véletlenül fújt el a nagy amerikai szél ide hozzánk, és ezt nagyon, ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon kíváncsian várom a fúziónk, a kollaborációnknak az eredményét, de ez az én misszióm. Így ebből inspirálódva kérdezem akkor most tőled, hogy nálad esetleg, tehát hogy látod a jövőt, mi lenne, ha minden jól alakulna 10 év múlva?
Amit mondasz, abból nekem az egyik, ami nagyon-nagyon szintén azzal azonos, ahogy én ehhez hozzáállok, az tényleg az, hogy ez egyfajta empátia. Néha az emberek rám néznek, és azt kérdezik, hogy neked a kutya ezt csinálja, azt csinálja, és nekem pedig nem. És egy csomószor szerintem az emberek túlságosan a fejükben vannak, és nem figyelnek arra oda, hogy oda nézzenek, és megnézzék azt, hogy a kutya éppen abban az állapotban, nyitott-e, odafigyele, mire képes, most mit lehet vele csinálni, most motiválni kell, most egy kicsit nyugtatni kell. Amit te mondasz, hogy tényleg a kutyával való kapcsolatunk aztán visszatükröződik a gyerekekkel való kapcsolatra, a párunkkal való kapcsolatra, a világgal való kapcsolatra. Például egy csomó fiatal párral dolgozom, akik majdnem, hogy mondom, a kutyán kísérletezik ki, hogy később milyen lesz gyereket nevelni.
Ez egy trend egyébként? Tehát ez nálad működik ez a trend? Látod ezt a trendet?
Hát szerintem sok fiatal pár van, aki még a gyereket nem akar, de akar. Igen, úgyhogy ilyennel sokkal.
Ezt én is látom. Akkor
dolgozom, akkor... És számomra például, mint misszió, hogyha látszik, hogy a kutyával úgy kitalálja, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor én reménykedem abban, hogy majd talán, amikor gyereke lesz, akkor ez egy kicsit gyorsabban, meg könnyebben fog.
Akkor itt van Amerika,
menni.
Mert nálunk is hasonló a helyzet. Ja.
Úgyhogy én nagyon problémásnak látom, hogy vannak olyanok ebben a szakmában, akik, ha leülsz velük sörözgetni, bevallják neked, hogy igazából az embereket nem szeretik, ők az állatokat szeretik, és hogyha ez nem lenne a gazdája, akkor hú, de jó kutya lenne ez, de hát ez elbassza ezt a kutyát.
Jaj, Jutka! Hát most olyat mondtál. Tegnap az iskolavezetőkkel volt egy találkozom, a tükör iskolavezetőkkel volt egy találkozom, és pont ez volt a vezértéma, hogy oda kell figyelnünk, nehogy méletlenül egy picit is megcsúszunk ebbe az irányba. Nagyon könnyen berendeződik egy oktató úgy, hogy gazdát hibáztasson, gazdára vetítsen ki, mikor a gazda azért jön el hozzánk, hogy segítsük.
Igen, hogyha mindenki kutyáját magadhoz veszed, és tiéd lesz a 150 kutya, akkor ez egy remek elmélet, de ameddig a gazdájával marad a kutya,
hú, de jó.
Talán jobb volna a gazdával foglalkozni.
De szerettem, hogy ezt mondtad így, és én ezt most végszónak is tekintem, olyan végszónak, hogy szinte biztos vagyok abban, hogyha az égiek is úgy akarják természetesen, hogy ez a beszélgetés folytatódni fog. Nagyon szerettem veled beszélgetni, nagyon jó volt, hogy be tudtál jönni ma. Így most utólag elárulom a nézőknek, hogy reggel 7-kor kezdtünk, és ki kellett jönnöd a világ végére ide a podcast stúdiónkba. Nagyon hálás vagyok, hogy meg tudtad ezt tenni, és jutott az itt tartózkodásodról erre is idő. Nagyon várlak majd később is. Tudom azt, hogy már mi készítjük elő a kollaborációt, és fogunk hamarosan találkozni, és egy új témával, vagy akkor egy fókuszáltabb témával kérlek majd, hogy ülj le velem beszélgetni. Drága Jutka, köszönöm szépen, és köszönöm a nézőknek is a figyelmet.
Nagyon jó veled beszélgetni, köszönöm.